Kegyelem nékünk és békesség Istentől, az Atyától és az ő egyszülött fiától. Amen. Igehirdetésünkre készülve énekeljük a 166. dicséret első versét. A 166. dicséret első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Imádkozzunk! Drága Atyánk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, hogy megállhatunk a te színed előtt. Köszönjük, Urunk, mindazokat az áldásokat, amelyekben te megállod a mi életünket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te szólsz hozzánk, és így kérünk téged az énekléssel együtt is, hogy fordulj hozzánk. Kérek, Uram, hogy lépj oda hozzánk, mikor mi nem tudunk már lépni. Hogy te légy az, aki megszólítasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ma is te rólad hallgathatunk. Kérek, Uram, hogy tudjuk meghallani mindazt, amit már a számunkra elkészítettél. Kérek, Uram, hogy a te szent lelked által ismertesd meg velünk mindazokat, amelyekre te a mi életünkre szeretnél szánni. Kérek, Uram, hogy ma is légy velünk. Amen. Igeolvasásra készülve énekeljük a 437. dicséret első versét. 437. dicséret első verse így kezdődik: Ó Jézus, mi üdvösségünk! Istenünk igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Korintusiakhoz írt második levél, 5. fejezetében, annak is a 16-tól a 21. versig terjedő részében, eképpen. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És most rendhagyó módon szeretnék nektek felolvasni a Heidelbergi KT 45. kérdését és az arra adott feleletet. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságosságban, amelyet halálával szerzett. Másodszor, hatalmával már most új életre támaszt minket is. Harmadszor, Krisztus feltámadása, ami boldog feltámadásunk záloga. Kedves testvérem! Talán első hallásra úgy hallatszik, hogy ebben a felolvasott kérdésben nem jelenik meg az, hogy Jézus az üdvözítünk, hogy ő a mi üdvösségünk forrása. Adventi sorozatunk második napján az üdvözítőről lesz szó. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Teszi fel a kérdést a Heidelbergi KT. Nem tudom, hogy gondolkoztál-e már azon, hogy mit jelent, hogy mi a feltámadásnak a haszna. Talán sokunk csak annak, mint hitbeli megéléseként, vagy értelmén gondolkozott eddig el. Bevallom, eddig én sem tekintettem úgy a feltámadásra, mint amiből bármi hasznom is lehetne. Hiszen nem tettem érte semmit. Ez Isten megváltó kegyelme. Miért lenne nekünk ebből hasznunk? Maga a sztónak a jelentése az, hogy visszaáramlott jutalom. Milyen szép és egyszerre érdekes, hogy a feltámadásból jutalmunk származik. Pedig Jézus volt az, aki a keresztfán elszenvedte a mi bűneinket, az Istentől való elhagyatkozást, és mégis nekünk lesz ebből hasznunk. A feltett kérdésre a KT három feleletet is ad. Én most a felolvasott ige alapján a második választ szeretném jobban kifejteni, és abban meglátva, hogy hol jelenik meg az üdvözítő. Hatalmával már most új életre támasztott minket is. A következő három kérdés alapján szeretnék végigmenni. Mit jelent az, hogy Krisztusban? Mit jelent az, hogy új teremtés? És mi az új teremtés következménye? Mit jelent Krisztusban? Mi ennek a haszna? Többször is beszéltünk róla. Hallottunk ígérdéseket arról, hogy mindenre van előm Krisztusban, hogy benne Isten megváltó gyermeke vagyunk, hogy bűneink által megbocsátottak. De mit is jelent ez? A felolvasott igazakaszban azt olvashatjuk, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme új jött létre. Krisztusban lenni annyit jelent, hogy üdvösségünk van. Pál középpontjában a bűnös ember megigazítása, üdvössége áll, vagyis a hívőnek Krisztusban való jelenléte. Az üdvösség egyfajta szabadítás, szabadulást is jelent, ami kizárólag Krisztusban elvégzett váltságműként értelmezhetünk. Az apostolok cselekedeteiben azt olvashatjuk, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Krisztusban létünkkel az életünk Krisztushoz kötött. Ezért is kapcsolódik ennyire a közösség kifejezés, vagyis Krisztusban lévő közösség, tehát az, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk. Krisztusban lenni és ez a közösség egymástól nem választható el. Mert ez a közösség az, amely által az ember üdvözölhet. Ez is mutatja, hogy a két fogalom igazából csak megerősíti egymást. Ezt a két kifejezést sokszor használjuk egymás mellett. Készülésem közben nagyon hasznossá vált az egyik könyv, ami az előbb elmondottakat egy mondatban így fogalmazta meg. Aki Krisztussal közösségben él, közösségben van. Az részesül végül mindabban, amit Krisztus útja váltsághalála jelent. Mit jelent ez a váltsághalál? Azt, hogy üdvösséget kaptunk. Tehát az, hogy Krisztussal közösségben vagyunk, azt jelenti, hogy Krisztusban vagyunk, ami által üdvözülhetünk. Ezzel a Krisztussal való belső egység által lehetünk az új teremtés részesei, ami kifejez egyfajta eszkatolikus új alakot, mert a régi elmúlt is új jött létre. Az új égnek és az új földnek az elővetítése az új teremtmény. Itt egyfajta kegyelmes felmentést, szabadítást láthatunk. Azzal, hogy meghaltunk Krisztussal, új emberré váltunk, és így lehetünk az új teremtés részesei. Ez egyszerre határozza meg a jövőnket és a jelenünket, mert hatalmával már most új életre támasztott minket. Ez az új életre támasztás egyúttal az új teremtést is jelenti. De mit jelent az új élet? Az új teremtés? Gyerekként nagyon szerettem sütni. Egyik alkalommal egy csoki süteményt készítettem, de későn vettem ki a sütőből, ezért kissé odaégett. Nem tudtam, hogy mit tegyek, először ki akartam dobni, mondván, hogy ez nem jó. De utána mondták, hogy csinálják belőle kókuszgolyót, mert úgy igazán finom lesz. Ahogyan megtudtam, az igazán jó kókuszgolyók így készülnek. Némi túlzással, de valahogyan az életünket is így látjuk, így látom. Megtérés előtti életünket a régi teremtés részeként. Az életünk, miután felismertük Isten kegyelmét, úgy kezdtük el felismerni a bennünk rejlő lehetőségeket, amiket persze folyamatosan keresünk, de mégis történt egyfajta változás. Az utóbbi időben viszonylag könnyen észrevettem, hogy mennyi minden nem jó az életemben, mennyi teher és feladat helyezkedik rám, mintha minden ellenem lenne. Elégedetlenség, megszomorodás és idegesség jellemzett, és mindeközben megfeledkezve arról a változásról, amit Isten naponként véghez visz bennem. Kegyelemből az új teremtés részese lehetek, mégis mintha a régi teremtés részeként éltem volna az életemet. Isten neve alatt cselekedve, Isten kihagyva. Pedig hiszem, hogy Krisztusban közösségben vagyunk. De a világ nehézsége, problémája sokkal nagyobbnak tűnt, mint az, hogy Krisztusban üdvösségem van. A régi álmot és íme új jött létre. A régi magába foglalja mindazt, ami Krisztusban létünk előtt volt, egy Krisztus nélküli életet. A régi az új ember életében van jelen, őt határozza meg. De mégis vigasztalás jelent ez számunkra, hogy Krisztusban a régi elmúlt és új jött létre. A megtérésünkkel, azzal, hogy Isten megváltását felismertük, az új teremtés részesei lehetünk. Így Krisztussal közösségben élhetjük az üdvösség útján az életünket. Viktor János így írt erről. Nem csak az igazság viszonya állott helyre, Isten között és mi közöttünk, hanem ebben, a helyre állított viszonyban bennünk, magunkban is megfordul az élet iránya, és kicserélődik az élet tartalma. Ez jelenti az új élet. Krisztus feltámadásával, megtéréssel felismerhetjük a Krisztusban lévő üdvösségünket. Új életünk egyedül Krisztusban, vele közösségben lehet. Attól lesz új, hogy a régi, Krisztus nélküli életünk elmúlt. A Szentlélek által formálódhatunk ebben az új életben, amit az üdvösség útján járunk. De mi az új teremtés következménye? Ugyan a legtöbb dolognak, eseménynek van hatása, így az új teremtésnek, ennek az új életnek is van következménye, látható jele. A felolvasott igeszakasznak az a címe, hogy a békéltetés szolgálata. Krisztusban nyert új életünknek ez a feladata. Ezt a szolgálatot kaptuk Istentől. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Ebből a két versből azt szeretném kiemelni, hogy mit jelent az, hogy megbékélés. A megbékéltetés, a mássá teszlek, átváltoztatok igéből származik. Ez az új élet, megváltozott, megváltott élet következménye, mert Krisztus az ő kereszt halálával és feltámadásával békességet szerzett nekünk. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Láthatjuk, hogy ez a megbékéltetés mennyire hangsúlyos, hiszen több levélben is olvashatunk erről. A Kolossiakbeli levélben ezt olvashatjuk. Általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. A római levélben szintén erről olvashatunk. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki békétlen Istennel, az békétlen lesz az emberekkel is, saját magával is, mert ismerete csupán a test szerinti ismeret. E világot ismeri, de Isten országát már nem. A régi élet a békétlenségből fakad, hiszen hogyan lehetne egy Krisztus nélküli élet békés? Az, hogy a régi elmúlt és új jött létre, egyúttal békétlenségből lett békesség, mert felismerhetjük a Krisztusban való megváltásunkat, ami által megkaphatjuk az üdvösség ajándékát. Mi, akik Krisztus által az új teremtés részesei vagyunk, mégis sokszor jellemez minket a békétlenség, ami az Istentől való távolodásunkat is kifejezheti. Az ige szavaival, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Tudom, hogy ez sokszor milyen nehéz, de reménységünk az, hogy az új emberünk halálával létrejött az új ember, mert Isten már most új életre támasztott minket Krisztus feltámadásával. De mégis, hogyan kapcsolódik ide a feltámadás advent ünnepében? Úgy, hogy Krisztusban, Krisztus tagjaiként közösségben vagyunk, és ezáltal kaptuk az üdvösséget, hiszen nincsen más név, amely által üdvözülhetnénk. Azzal lett üdvösségünk, hogy Krisztusban vagyunk, és ez azt is jelenti, hogy már itt a Földön az új teremtés részesei vagyunk, mert hatalmával már most új életre támasztott minket, azzal, hogy a régi elmúlt. Krisztusban létünk az üdvösségünk alapja. Tagjaiként Isten megváltó gyermekei lehetünk, akiknek a békéltetés szolgálatát adta, hiszen Krisztusban Isten megbékéltette a világot önmagával. Körülnézve a világban láthatjuk, hogy erre a szolgálatra milyen nagy szüksége van a világnak. Krisztus feltámadása által van egyedül üdvösségünk. Krisztustól, akinek a születését ünnepeljük, akinek a visszajövetelét várjuk, akire ebben a következő 4 hétben is oly sokat gondolunk. És bár elsőre nem a megszokott, hogy adventben a feltámadásról van szó, de feltámadás nélkül nincsen üdvösségünk sem. Kívánom azt, hogy ebben az adventi ünnepben is tudjunk egy kicsit megállni, és elgondolkozni azon, hogy mit jelent a mi életünkre nézve az, hogy Krisztusban üdvösségünk van. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Erre a névre tekintsünk fel. Amen. Csendes percben forduljunk Istenhez. Imádkozzunk. Kegyelmes Szent Háromság, köszönjük, Urunk, hogy Krisztus által van üdvösségünk, hogy ő a mi üdvözítünk. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetjük a mindennapjainkat. Kérjük, Urunk, hogy Te segíts bennünket, hogy ebben a közösségben naponként tudjunk megújulni. És kérlek, Uram, hogy Te adj nekünk erőt ahhoz is, hogy a békéltetés szolgálatát a mindennapokban is tudjuk cselekedni. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy ezzel az üdvösséggel, amelyet ajándékba kaptunk, hagyd tudjunk odalépni mások felé is. Hagyd tudjuk megmutatni azt, hogy ez mégis mit jelent, hogy mennyire fontos a mi életünkre nézve. Köszönjük, Urunk, azt, hogy tudhatjuk, hogy Krisztus neve egyúttal azt is jelenti, hogy üdvösségünk van, mert ő a mi üdvözítünk. Kérlek, Uram, hogy Te tégy bennünket készé arra, hogy így tudjuk ezt mind megcselekedni. Így tudjunk odalépni, embertársaink, de leginkább Te feléd. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor nem így cselekszünk, hogy sokszor inkább a régi ember, az új ember van bennünk, és így a békétlenség jellemez bennünket. Kérlek, Uram, hogy az adventi időszakban hogy tudjunk ebben megváltozni, hogy legyen ebben egyfajta újjászületésünk is. Kérlek, Uram, hogy Te rád tekintve hogy tudjuk észrevenni mindazokat a dolgokat, embereket, amelyekkel magadhoz hívsz bennünket. Köszönöm, Uram, azt, hogy most így megállhatunk Te előtted. Kérlek, Uram, hogy Te légy azokkal is, akiknek most ez az adventi ünnep inkább a gyászról szól. Kérlek, Uram, hogy Te légy a vigasztaló Istenük, Te adj nekik támaszt és erőt. És így imádkozunk mindazokért, akik előtt most megpróbáltatások, nehézségek állnak. Kérlek, Uram, hogy Te légy az, aki mellettük vagy, akik ebben a nehéz helyzetben is fogják a kezét. Köszönöm, Uram, az, hogy mi Te rád tekinthetünk. Kérlek, Uram, hogy Te áldj meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mégképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd a dicsőség, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetünket adventünk sorozatában ezen a második estén, és szeretettel köszöntöm mai igei hirdetőnket, akit nem kell bemutatnom a gyülekezetünknek. Szűcs Fruzsina áll a szószéken, 5 évvel ezelőtt ebből a gyülekezetből indult el a teológiára, és most már az utolsó elméleti événél tart. A következő esztendőben rá is az következik, amit tegnap is a jelenlévőknek elmondtam, hogy az 5 elméleti év után egy gyakorlati évre vesznek részt, már kihelyezve egy gyülekezetbe. Szeretném megköszönni ezt a szolgálatot is, és az eddigi szolgálatokat is, és hát most az a helyzet állt elő a gyülekezetbe, hogy jelenleg, én remélem, hogy ez a jövendőre nézve nem igaz ez az állítás, ő az utolsó ilyen beépített emberünk a teológián, akin keresztül valamit lehet kérni, intézni, ráhatást gyakorolni. Reméljük, hogy még a gyülekezetünkből lesznek olyanok, akik úgy érzik, hogy erre elhívást kapnak. Már azt nem számoltam meg, hogy ő hanyadik a sorba, de szerintem olyan 4., 5. lehet, és reméljük, hogy azért ennek lesz folytatása is. Kívánjuk az életére, a vizsgai időszakra is, a karácsonyi szolgálatra is, és arra a gyakorlati évre is az Isten áldását. Szeretettel jelzem azt is, hogy holnap este ismét egy ismerősebb arc fog közénk érkezni, Mári Lőrinc, a neve lehet, hogy nem sokat mond, de ő 2 hetet volt itt gyakorlaton most októberben a gyülekezetben, volt a bibliaóráinkon, istentiszteleten is, ő visszamerészkedik egy ige hirdetés erejéig, őt várjuk holnap estére szeretettel. Az ő estéjének a címe, mert megyünk tovább Jézus neveinek a sorra vételében, Erős Isten, ő ezzel fog készülni közénk. Szeretettel várom én is a gyülekezetet.
Az ígéretésre válaszolva énekeljük a már megkezdett 437. dicséret 2. és 3. versét. A 2. verse így kezdődik, Ó mi szent az az indulat.
Ó, mi szent az az indulat.
Fennállva vegyük Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.